Alma és fája.
Kislányom, dr. Szilágyi Judit, jogász, jelenleg szervezetfejlesztőként, coachként, trénerként dolgozik. Ő az én nagyobbik gyermekem, modellt nyújt nekem nagyon sok mindenben, nőként, munkatársként, abban, hogyan lehet a 21. században boldogulni mindenféle területen. Nagyon sokat tudok tőle tanulni, nagyon sokat fejlődöm, úgy gondolom. Nagyon különleges kapcsolat van, úgy érzem között. És azt hiszem, ez pótolhatatlan. Azt is mondhatnám, hogy ő nem csak a lányom, hanem az igazi, mély értelembe vett barátnőm.
Dr. Füzesi Zsuzsanna, az édesanyám, orvos-szociológus professzor asszony, ahogy mi viccesen is szoktuk itthon szólítani. Mikor azt szokták tőlem kérdezni, mi vezetésfejlesztési tanácsadóként, hogy ki a példa vezető az én szemem előtt, akkor én őt szoktam mondani, mert a vezető az, akit követnek, és mi azt gondolom az egész kis családdal ezt szoktuk tenni. Értékeket, attitűdöket, a világról való gondolkodásomat alapvetően meghatározta, és meghatározza a mai napig. De nagyon fontos ez a barátnős vonal, hangvétel, közvetlenség, és az a nagyon magas szintű bizalom, ami nagyon ritka egy családban, egy anya-gyermek viszonyban.
Miközben velük beszélgettem, úgy éreztem, kerek a világ. Minden kérdésre van válasz, csak hinnünk kell abban, hogy képesek vagyunk ezeket a válaszokat megtalálni. Életigenlők, határozottak, nyitottak, empatikusak, valódi vezéregyéniségek, akik hitelesen képviselik azt, amiről beszélnek, mindeközben pedig igazi nők, igényesek, dekoratívak. A szőke kékszemű édesanyja Pécsett dolgozik, az Egyetem Orvostudományi Karán a Magatartástudományi Intézetben oktat orvosként és szociológusként, mellette a FAKT Társadalomtudományi Kutatások Intézetének tudományos igazgatója is. Barna hajú és szemű lánya pedig Budapesten szervezetfejlesztő tréner és coach. Ha külsejükben nem is, gesztusaikban, megszólalásukban visszaköszön a kettejük közti hasonlóság, ahogyan világlátásukban is, no meg abban a példaértékű kötődésben, ami őket összefűzi. Egymás mesterei és tanítványai, és erre nagyon büszkék. Alma és fája dr. Füzesi Zsuzsanna és lánya dr. Szilágyi Judit. Én Svejjer Rita vagyok.
Nagy a boldogság a családban, mert hogy Júcsi hazajött, és ez egy ritka, kegyelmi pillanat. Milyen gyakran jár haza?
Nagyon keveset járok haza Pécsre, mivel Budapesten élek 15 évet, de ez nem azt jelenti, hogy ritkán találkozunk. Testvéremnek van 2 kicsi gyereke, úgyhogy szerencsére a nagyszülők most már nem csak miattam, meg miattunk, hanem a 2 törpe miatt is szívesen jönnek Budapestre, munkakapcsán is sokat jönnek, illetve alapvetően az utazások is közösek, tehát a szabadság ideje is közösen telik. Ciki, nem ciki, mi szinte naponta beszélünk telefonon.
Szakmázunk és megbeszéljük a magánélet problémát, és vagy örömeit is, és azt hiszem, hogy ez kapcsolat hihetetlen szorosságát mutatja.
De mégis mi ebben a titok? Hogyan lehet ezt elérni anyaként?
Fiatalon lettünk szülők. Nem tudtuk, hogyan kell gyereket nevelni, de a mi értékrendünk az teljesen azonos volt az édesapjával, és ez az elv csak annyi volt, hogy bizalom. Ami azt jelenti, hogy az életkorának megfelelően mindig minden döntésbe bevontunk őket, ők is beleszólhattak, és hát amellett egy ilyen feltétlen szeretet. Én utólag úgy gondolom, hogy azért én egy következetes szülő voltam. Néha emiatt lelkismert furdalásom is majd talán nem hagytam őket eléggé szabadon szárnyalni, mégis azt igazolják vissza, hogy azért ez nem volt annyira rossz irányvonal.
Jogos ez a lelkiismeret furdalás?
Nem, egyáltalán nem. Következetességre iszonyatos szükség volt, legalábbis az én esetemben. Szoktam viccesen mondani, hogy valami kedves cipőfelső részkészítő lennék, hogyha nincsenek a szüleim, vagy legalább legalábbis nagyon későn jöttem volna arra rá, hogy nekem a képességeim, vagy akár az intelligenciám kicsit többre hivatott. Én nagyon lusta kamasz voltam, nagyon sokat segített ez a következetesség, ami viszont hihetetlen bizalommal meg szeretettel párosult, illetve hogy a következetességhez volt egy nagyon erős integritás, tehát ők azt érték, amit ők maguk is tettek. Én kopiznám a receptet, hogyha ezt így lehetne receptbe kiadni, hogy hogyan kell jó anyának lenni, vagy jó apának.
Hogyan volt lusta Jócsi?
Az egyetlen probléma az volt, hogy én láttam benne azt, amit ő még maga nem látott, hogy ő hihetetlen tehetséges, okos, ügyes, ehhez képest kicsit alul értékelte önmagát. Lehet, hogy zavaró volt, hogy a szülők eléggé sikeresek, és azt gondolták, talán, hogy ők sokkal nehezebben fognak oda eljutni. Ő azért jó tanuló volt, nem volt soha probléma az iskolában. Legfeljebb megjegyezték, hogy még ennél is többre képes. Azt ma is meglátja egy helyzetben, hogy mi az, amit nem neki kell csinálni, hanem azt ki lehet osztani másoknak feladatként, mert nekik meg az esik jól, hogy azt csinálják. Hát ő szeret nagyban gondolkozni, és ez például nekem hihetetlenül tetszik. Már kamaszkorában is sokat dolgoztunk együtt vele és a testvérével, és megbíztam őket különböző feladatokkal, ami a vállalkozásunkhoz kapcsolódott. Nagyon remekül ellátták.
Milyen feladatokat kaptak? És akkor ehhez hogy álltak hozzá? Nem volt ez nyűg?
Nem, egyáltalán nem. Jó státuszú családból származunk, de nem voltunk elkényeztetve. 14 éves koromtól mindenféle diákmunkát elvállaltam, és ennek egy része volt így évközben, amikor a szociológiai munkának olyan részei delegálhatóak voltak, mint ilyen egyszerű kérdőéves kutatások felvétele, elemzése, de ebbe én bevontam a baráti körömet, és igen, ami delegálható volt, és nekem kevésbé szimpatikus munka, azt nagyon jó kiosztottam akkor is. Felső vezetőként alvállalkozókat alkalmaztam akár ebben.
Tehát akkor az emberekkel való kommunikáció az nagyon korán fontos feladattá vált, és akkor nyilván az édesanyja pedig tudta, hogy ebben ön kiváló, tehát ezt megérezte.
Igen, valószínűleg ez egy alapadottság is. A kommunikációs képességem, meg az érdeklődési területem is szerintem korán az ember volt. Ezt is ilyen vidáman szoktam mondani, hogy szorgalomért általános iskolában sose kaptam még az úttörő és a kisdobos mozgalom díjat, de közönségi munkáért minden évben, akármit is értettünk ez alatt akkoriban.
Kislányként is cserfes volt, kommunikatív?
Igen, szerintem így született. Gyorsan is kezdett el beszélni, és nagyon gyorsan minden csoportban a középpontba kerül, ez tényleg adottság. Visszatérve még egy picit a lustaságra. Lustaság, én azt gondolom, hogy motivációval nagyon jó, fejleszthető. Emlékszem, amikor nyelvvizsgára készült, hajnali év 4-kor kelt, bizony mindent beletett, hogy az a nyelvvizsga sikerüljön. Hát, hogyha kellett, akkor oda tette magát, de a motivációt nagyon ügyesen kellett kitalálni, hogy ő ebben érdekelt legyen. Például egy jogosítvány megszerzésének a lehetősége, vagy komoly ösztöndi lehetőségek, nincs ingyenleves, ezt elég korán megtanulták.
Ahhoz képest, hogy azt mondta, hogy 21 évesen szült, és hogy akkor még a párjával nem voltak teljesen tudatában annak, hogy hogyan is kell gyereket nevelni, mégis egy nagyfokú tudatosságot érzékelek azért minden mögött.
Biztos, hogy voltak olyan dolgok, amiket én másként csináltam, mint a szüleim, ami nekem rossz tapasztalatom volt, akár az iskola rendszerben is. Tehát én a rossz pedagógusoktól tanultam a legtöbbet, amit most is egyetemi oktatóként tudok használni. Az arról szól, hogy hogyan motiváljunk gyerekeket, vagy fiatal felnőtteket. Ne büntessük őket, és mindig mindenbe lássuk meg azt, hogy mi az a pozitívum, amire ő képes. Emeljük ki azt is, persze, amiben ő kevésbé jó, vagy beszélgessünk vele róla, és azt is lehet, hogy azt tessék elengedni, mert ő abban nem lesz soha olyan jó. De mondok egy ellenpéldát. Azt gondoltam, hogy a lányom ugyanolyan kevésbé lesz ügyes a sportokban, mint én. Valószínűleg ezt is belém égették gyerekkoromban, hogy topa vagyok, ügyetlen. A Juditnál is úgy gondoltuk, hogy hát ez nem olyan nagy baj, hogyha ő nem lesz a sportokban ügyes. Mára kiderült, hogy nagyon-nagyon ügyes a sportokban. Nagyon profin síjjel, félelemmentesen búvárkodik, fut, edz, felül kell írni ezeket a paradigmákat, és nem lehet azt mondani egy gyerekre, akkor se a lány, hogy te ügyetlen vagy, bármilyen életkorban egyébként meg tudjuk változtatni ezt a nézőpontunkat.
És ez mikor derült ki, hogy a sport szinte majdnem minden ágához ért, vagy van hozzáérzéke?
30 fölött kezdtem el sportolni. Nekem ez tényleg egy mélyen beégett paradigma volt, hogy én olyan ügyetlen vagyok, mint az anya, aki szintén nem ügyetlen hozzá. Tesz hiszem nyilván a munkámhoz is kapcsolódott, hogy hitelesen tudjak beszélni az életünk teljességéről, hogy kellett a fizikai dimenziómban is valamit tenni, és ott derült ki egy idő után, hogy azért itt lehet tenni. Síelni mindig jól síeltem, csak a soha nem tekintettem sportnak. És itt volt egy paradigmaváltás, amikor erre rá kellett jönnöm, hogy hát azért ez egy pucsport. Olimpiai bajnok már nem leszek, de hogy mindenben lehet egy olyan szintet elérni, amit az ember élvez. Én végtelenül tudatos próbálok ma már lenni a saját korlátaim feszegetésében. Hihetetlenül nagy profétája vagyok a komfortzónából való kilépésnek, és annak, hogy nézzük meg, hogy mik tényleg a rögzült attitűdjeink, amik nem biztos, hogy tények. Nagy mantrám, hogy amikor magunkról kijelentünk valamit, hogy én ebben jó vagyok, abban rossz, ezt tudom, ezt nem tudom, akkor ez tény vagy paradigma? Gondolkodásmód, ez a mentális térképem, és ez szerint igazodom el a világba, vagy ez tényleg valami tényszerű. Azt szoktam mondani, hogy érdemes egy-egy kört menni egy másik paradigmával, egy másik térképpel.
Így hat az anyukájára? Mert én nem olyan régen az édesanyját hallottam, hogy beszélt nőknek, férfiaknak arról, hogy egyébként a nők előtt is ott van a siker lehetősége, csak nem hiszik el.
Nagyon nagy hatással van rám. Én jóval kevesebb önbizalommal rendelkeztem, és jóval alacsonyabbra szabtam azt a hatást, amit én majd el tudok érni mondjuk egy karrierben, vagy tudásban.
De senki nem gondolná önről, hát hiszen mindig dekoratív, határozott, remek előadásokat tart, imádják a tanítványai és a kollégái.
Ez egy fejlődés eredménye, mindenki előtt alapvetően nyitva, de gyerekeim nélkül valószínűleg nem itt tartanék. Elhittem, hogy felnőttként is meg tudok tanulni úszni. Az első alkalom akkor ott álltak, és velem drukkoltak. Ma is úgy van, hogyha probléma van, felhívom őket, és csak egy pici lökés, hogy anya meg tudott csinálni. Fiatal kamaszkorukban azért kölcsönösen így támogattuk egymást, hogy ők is elhitték nekem, hogy meg tudják csinálni, hogy én is elhiszem nekik.
Sőt, hát rafting bajnak lett az édesanyja, ha jól tudom.
Kicsit túlzás, de mondjuk azt, hogy voltak olyan pillanatok, amikor már láttak a másik hajóból mosolyogni. A mai rémé kezdetén velem volt, de sikeresen leküzdöttük. Három másik hölgytársammal együtt, akik hasonlóan bátraknak tűntek.
Nehezebb ügy ez, mint egy szervezetfejlesztési tréninget tartani?
Részben igen, másrészt viszont itt is működik a bizalom. Ha azt mondom, hogy ezt túl fogod élni, és még élvezni is fogod, akkor valószínűleg ez azért egy hiteles megjegyzés lehet. Nagyon elkülöníteném a magabiztosságot az önbizalomtól. Nagyon sok magabiztos embert látok, és annak nem biztos, hogy mindegyiknek van belső biztonsága ehhez, és szerintem azt nagyon erősíteni tudja egy befogadó, elfogadó, szerető család, hogy az a belső önbizalom is növekedjen.
Hogyan tévedt ön a jogásságtól ilyen nagyon belső mély folyamatokig, meg egyáltalán a trénerségig, meg a coachságig?
Ma vezetésfejlesztési tanácsadónak hívom magam, ezt sok eszközzel teszem, ugye akár coachinggal, akár szervezetfejlesztések keretében, vagy tréningeken. Amikor jogászt mondunk, akkor nem klasszikus ügyvédet, vagy bírót kell gondolni. Én emberi jogi területen dolgoztam több mint 7 éven keresztül, ahol azért alapvetően szintén emberekkel dolgoztam. Itt is végtelen sok kreativitás kellett az alkotmányok használata során. Próbáltunk segíteni és problémákat megoldani. Én nem olyan sokat változtattam a profilomon. Ha ilyen nagy szavakat akarok mondani, az én küldetésem az embereknek segíteni, hogy ezt egy roma telepen tesz-e meg gumicsizmában az ombudsman egyik munkatársaként, vagy ma egy kis kosztümben egy felsővezetőnek, aki néha ugyanolyan halmozott a hátrányos, csak nagyon más dimenzióban, mint az a roma kislány ott azon a telepen. Tehát nem hiszem, hogy olyan sokat váltottam, nyilván szakmában, vagy akár a tartalomban, vagy a dimenzióban, vagy a témákban.
Én azt hiszem, Juditnak az egyik legnagyobb előnye, hogy hihetetlen empátiával rendelkezik. Ezt az empátiás készségét, amit a családban is gyakorol, ezt ő nagyon jól tudja ott is hasznosítani. Ma már azért bizonyított a kutatások szerint, hogy nem az intelligencia kóciens, amit ugye nagyon remekül tudunk mérni, határozza meg a szakmai karrierjét valakinek, vagy az, hogy tud-e nyomot hagyni a világban valamilyen módon, hanem az érzelmi intelligencia, társas intelligencia.
Valójában mind a ketten ugyanazt csinálják.
Igen, kicsit más területen, én ugye jobban jelen vagyok az oktatásban, de az oktatásban is benne van, amit ugye ma divatos szóval coachingnak hívunk, tehát amikor egyéni fejlesztés történik, amikor tehetséggondozás történik.
Felnőtt létünkben is már vannak közös munkáink, tartottunk együtt tréninget, ahol egyébként nagyon vigyáztunk rá, hogy ne bukjunk le legalább az elején, hogy anya-lánya vagyunk, hanem hogy egy nagyon professzionális munkahelyi viszonyt próbáltunk ott mutatni. Ez majdnem mindig sikerült is, ha édesanyám hallgatna a keresztnevére, ha az én számból hallatszik. Tehát amikor én azt mondom, hogy Zsuzsa, akkor ő odafordulna, akkor sose buknánk le.
Minden esetre vicces lehetett a szituáció.
Dolgoztunk külön is, és mégis ránk ismertek, mert a gesztusaink, a hanglejtésünk, mozdulataink, humorunk annyira hasonló, nem tagadhatjuk le a családi kötelékeket.
Ilyen szempontból akkor azért az egy picikét szerencsés helyzet, hogy külsőleg annyira nem hasonlítanak.
Én egy sötétebb mediterrán típust képviselek, az anya pedig szőke, kékszemű, alacsonyabb nálam jóval.
Mégis milyen volt látni a lányát ebben az ugyanebben a szerepben, amikor tréningeket tartottak? És hogy volt ez fordítva? Kicsit azért kritikusan, vagy pedig óvóan, szeretettelin?
Inkább az utóbbi. Nézném én kritikusan is, de hát nem találok benne hibát.
Azért javítjuk egymás anyagait, talán írásba sokkal jobban megy. Minden cikkemet, minden tanulmányt, bármit, amit írok, azért az első lektor az ő. Nekem a következő 20 évre is vannak olyan terveim, hogy mi milyen területeken tudunk együtt dolgozni. Ha véletlenül ő ezt az egyetemi karriert egy picit már unalmasnak tekinti, akkor nekem van egy 10 pár ötletem, amiben azt gondolom, hogy nagyon jól tudunk a biznisz szektorban együttműködni. Ő ma is az én cégemnek a honlapján coachként szerepel. 3 dolgozunk ma coachként a cégemben, 3 generáció, 3 hajszín, 3 hölgy. Az anya is egy abszolút teljes értékű tagot.
Nyilván nem véletlen, hogy nők vannak ebben benne.
Én szívesen dolgozom együtt férfiakkal is. Az, hogy a saját cégemben egyelőre miért csak nők vannak, ez lehet, hogy reagál a piaci igényekre is egy kicsit. Én nagyon sokat küzdök azzal, hogy elfogadott legyek ma nőként vezetőképzésben még mindig. Itt jót tesz a kor, de azért ez egy férfiak uralta világ. Nagyon sok férfi szeretne férfi vezetésfejlesztőt magának. Azt gondolom, ha az első kapukat, ha az első fél napot leküzdöttük, akkor viszont egy egyenrangú partnernek tekintenek. Én ebben a nők felelősségét is nagyon kiemelném. Képviseljük a véleményünket, az a mi felelősségünk, és lehet ezért sok mindenkit okolni, a férfiakat, meg a a bizniszvilágot, de nem érdemes. Amíg a nők fejében nem történik ebben paradigmaváltás, az üvegplafon néha mi képezzük.
Én múltkor csináltam egy kis kísérletet, arra kértem a kolléganőimet intézeti értekezleten, hogy mindannyian üljenek az asztalhoz. Beletelt 10 percen, mire meggyőztem őket, és talán ez az első lépés, és már ez is nehéz.
Jócsi, honnan tanulta ezt? Hogy ez az első lépés a felé, hogy el is érjünk valamit.
Nekem volt egy nagyon erős képem arról, hogy egy nő lehet sok szerepben sikeres. Ha az ember egy olyan anya mellett nő föl, aki nagyon erősen képviseli a klasszikus értékrendet abban a tekintetben, hogy van hétvégén meleg ebéd, az édesapámnak vasalting, van sütemény, és egyébként egy nagyon rendezett környezetben, egy szervezett családban élünk, de közben visz egy sikeres vállalkozást önmaga is, van egy egyetemi tudományos karrierje is, emellett nagyon csinos nőként is nő, akkor ezt a mintát viszem tovább. Szerintem az nagyon fontos, hogy az ember büszke lehessen az édesanyjára külsőben, belsőben, eredményekben, és én ezt mindig nagyon nagy élménynek éltem meg, amikor akár gimnisként a barátaim azt mondták, hogy de jó fej anyád.
Ez egyébként mind nagyon szépen hangzik, de azért ez nem ennyire egyszerű a hétköznapokban. Ahogyan mesélte, ahhoz, hogy ebben a sok szerepben mindenhol kiválóan megfeleljen, ahhoz azért föl kellett korán kelni. Biztos ebben is voltak hullámvölgyek, vagy lehettek azért hullámvölgyek.
Biztos voltak, de én ezekre nem koncentrálok, és mi azt hiszem családi szinten nem koncentrálunk. Családi szlogen, ezt egyébként Jócsi vezette be, hogy nincs olyan, hogy az a baj, hanem hogy na, akkor ebből hogyan jövünk ki, vagy mi a jó ebben az egészben, mit tanultunk belőle. Azért mi tudtunk nagyon sokat együtt bőgni, csatároztunk, tehát ez nem olyan simán ment, hogy jaj, édesen fölkelek ma reggel, és minden olyan tökéletes, és egyébként soha semmilyen kifogásom nincsen. Én is kemény visszajelzéseket is kaptam a lányomtól, nem is esett adott pillanatban jól, de mindig éreztem azt a feltétlen szeretetet, ami e mögött a megfogalmazás mögött volt. Ettől teljesen elfogadhatóvá vált, 90%-on mindig teljes igazságot tartalmazott, és azt gondolom, hogy az én fejlődésemet szolgálta.
Jó, úgyhogy huncutom mosolgott egyébként, miközben ezekről a kis csetepatékról beszélt.
Két erős egyéniség egy családban, és azért nálunk több is van, ott kikerülhetetlenek a csatározások, de én, ha megfeszítse emlékszem, ilyen hihetetlen konfliktusokra, tehát amik megtörték volna ezt a kapcsolatot, mert hogy nagyon egyértelműek voltak a keretek. Meg volt adva a szabadságunk, de ott voltak a tiszta elvárások. Ha az úgy ki volt pipálva, akkor onnantól kezdve nekünk hihetetlen szabadságunk volt. De a munkát azt nagyon megkaptuk mintának. Ennyi szerepben teljesíteni, amiben az anya van, vagy amiben ma jelenleg én vagyok, egyáltalán nem könnyű. És igen, ebben rengeteg hétvégi munka van. Nagyon vicces, amikor én azt mondtam gyerekkoromban, hogy na, én sose fogok hétvégén dolgozni, és akkor néha így hívom, és mondom, hogy ez a te hibád. De valahol ez jó, mi nem áldozatnak éljük meg, a hétvégén dolgozni kell.
Keményebb vezető, mint az anyukája?
Igen. Hoztam az anyától ezt a maximalizmust, és ennek még adtam kettőt. Biztos, hogy ugyanezt várnám el az emberektől, és egy nagyon nagy munka a saját személyiségfejlesztésembe az, hogy azért el tudom fogadni azt, hogy mások másként működnek, és hogy az empátia egyébként az valahol nálam itt kezdődik. Megtanulni érteni azt, hogy más hogy van ezzel, mi az, amit érez, de nem lefeküdni és meghalni vele együtt, és talán ez az, amiben keményebb vezetőnek tartom magam, hogy értem, látom, de én akarok neked akár a saját határozott eszközeimmel segíteni abban, hogy elérd azt, amire szerintem képes vagy, és te is vágysz rá. Kegyetlen kócsnak tartanak, megmondós kócsnak.
Édesanyja ehhez képest a lágyabb személyiség.
Igen, bennem talán több megértés van, főleg ha nőkkel dolgozom együtt, pedig néha én is érzem, hogy ott is keményebbnek kellene lennem. Lenne ebben a dologban is mit tanulni a Judittól.
Amikor hivatalból beszél a lányáról, akkor azt mondja, hogy Judit lányom, de egyébként Júlcsi. Na most a kettőnek egymáshoz mi köze van? Hiszen a Júlcsi az a Júlia becéző formája.
Én egy kék szemű, fehér bőrű kislányt vártam, és ez teljesen jogos lett volna, hogyha mondjuk rám hasonlít, hogy fehér bőrű és kék szemű, és a Judit név úgy gondoltam, hogy illik is hozzá, és ez egyik legjobb barátnőmet általános iskolából és középiskolából Juditnak hívták. Szerettem ezt a nevet, sajnos már elveszítettem ezt a barátnőmet. Akkor nagyon-nagyon jó ötletnek tűnt, aztán amikor megszületett, és megláttam, hogy külsőre egészen másképp néz ki, akkor elkezdtük össze-vissza becézgetni. Juliskától kezdve Julcsán keresztül Julcsig minden előfordult. Miután egyetemistaként szültem, ezért a nagymamán kívül, aki az édesanyám, nagyon fontos szerepe volt egy néninek, aki vigyázott Julcsira. Ő választotta ki tulajdonképpen a Julcsi nevet ebből a sokaságból, és miután a nap jelentős részét nála töltötte, így rajta is maradt a Júlcsi. Ma már persze az üzleti világban, a budapesti életében Judit, de a családban és a pécsi barátok számára ő továbbra is Júlcsi.
Mind a két nevemre abszolút hallgatok. Picit van ebben néha ilyen félreértés, amikor a telefont a Szilágyi Juditként veszem föl, és mondjuk a pécsi barátaimnak általában fogalma nincs róla, hogy nekem Judit a rendes keresztnevem, tehát én Júlia napon szoktam a legtöbb üzenetet kapni.
Tud-e olyan jól sütni, mint az anyukája?
Szerintem igen, de nem gyakorlom. Igyekszem kevés édességet enni, szívesebben főzök.
Ön látja vendégül az anyukáját, ha jön Budapestre?
Abszolút, vagy néha hosszabb ideig itthon vagyok, akkor főzünk így együtt is. Kreatív is, megnyugtat, picit másképp főzünk. Ő egy receptekhez ragaszkodóbb, én pedig ezt hallottam, azt láttam, és akkor szokta kérni, hogy küldjem el ennek a receptjét, és mondtam, hogy azt nem tudnám már megtenni.
Én egy sokkal inkább szabálykövető vagyok. Ez az orvosi végzettségemből is talán adódik, a neveltetésemből is. Szigorúbb, konzervatívabb családban nőttem fel. Sokat változtam már e tekintetben, tehát most már én is bárcsapban körülnézek.
És hogyha elmennek shoppingolni, ugyanazon boltokat nézik ki maguknak, vagy teljesen más az ízlésük?
Nem úgy megyünk el, hogy most muszáj valamit vennünk, hanem hogy egy ilyen barátnős program. Leginkább a nevetésről és a vidámságról szól egy ilyen shoppingolás. Judit mindig meg tud győzni arról, hogy miért pont azt a ruhát vegyem meg, és hogy muszáj megvennem, mert vannak kötelességeink a gazdaság pörgetését illetően, és hát egyébként is jól áll.
Én feladatom az anyában tudatosítani, hogy bizonyos dolgokat megérdemlünk, mert megdolgozunk érte, és talán egy-két ilyen vásárlási függőségemet az sikerült átadni neki, mint akár táska, cipő. Amúgy pedig cserélgetjük a ruhákat.
Alma és Fája dr. Füzesi Zsuzsanna és lánya dr. Szilágyi Judit voltak. Munkatársaim Rubin Gabriella és Duba Szilvia nevében is köszönöm figyelmüket. Schweyer Ritát hallották. Műsorunkat vasárnap 13:30-kor megismételjük.